dom is nem ábrán, ami vágott rám. Egyszer találkozunk, egyszer találkozunk, hol az ég is a föld összeér, ahol mindig meleg van is vég.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bíró kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Folytatódik a hőség, a következő hétvégé helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos, mint ismert, másodfokú hőségriasztást rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasoknak. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Az aratás végéig fokozott figyelemre inti a gépjárművezetőket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Országszerte elkezdődött az aratás, figyelni kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra. Tokaji bort is a világ legjobbjai közé választottak Londonban. Bekerült a mindössze 50 Best in Show bor közé az Oremus Pincészet 6 puttonyos 2016-os tokaji aszúja, a világ egyik legtekintélyesebb borversenyeken számon tartott Decanter World Wine Awards idei kiadásán. Bejelentette lemondását a brit miniszterelnök. Keir Starmer szerint a legfontosabb kérdés, hogy ő lenne a megfelelő a párt élén a 3 év múlva esedékes parlamenti választás idején. Elfogadta, tudomásul vette pártársai véleményét, miszerint új vezetőre van szüksége a munkáspártnak és az Egyesült Királyságnak. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Másnap hajnalban Kővár megindult Sárvár ellen. Úgy kell ezt érteni, hogy a két vár mindössze vagy fél napi járóföldre esett egymástól, s Kővár várából vitték át a hadiszerszámokat Sárvár ostromára. Először ugye megpróbáltak szép szerével boldogulni. A két kapitány követet küldött a sárváriakhoz, kínálja föl nekik a békét. Ha maguk jó szántából kitakarodnak a várból, mehetnek Isten hírével, amerre akarnak. Nem lesz semmi bántódásuk. A követnek csak ugyan fel kellett kínálni a békét, mert benne eresztették a várba. Csak úgy a tövéből kurjongatott fel a falakra. Nesztek a béke, nyúljatok érte! Nem nyúlt bíz azért senki, hanem láthatatlan kezek úgy meghaigálták a követet vadkörtével, hogy esze nélkül sarkantyúba kapta a lovát, s úgy nyargalt vissza Kővárra. Nagy pironkodva állt meg a két kapitány előtt. No, mit üzentek a sárváriak? A legény megmutatta az ábrázatát, amit össze-vissza kékítettek a kemény vadkörték. Ennyit üzentek mindössze. Sose láttam ilyen cifra ellenséget, amelyik vadkörtével lövöldöz. No, az még vadabb is lesz, amivel mink visszalövünk. Annak a magjába fejestül beletörik a foguk. Azzal megindultak Sárvár felé a kővári nagy kerekes ágyuk, a kőhányó mozsarak, a mezei tarackok, dűbörögve, csörögve a sziklás utakon. Utánuk a kővári hadak, lándzsások, kopjások, muskétások. Legelő talpig fegyverben a két kapitány, széles lengyelkard az oldalukon, szakállas puska a vállukon, tollas buzogány a markukban. Olyan hadikészülettel voltak, hogy meg lehetett volna vele venni Bécset. Mikor uzsonnatájban megérkezett a sereg Sárvár alá, s neki készült a táborozásnak, Buzát uram mérgesen dörzsölte a kezét. Hiszen csak azt a harcsabajuszút megfoghassam. Hiszen csak megfoghassuk, mindjárt tyúkkal, kaláccsal kell hozzá lennünk. Tudja kell, med mit mondott a fejedelem, hajszála se görbüljön, mert csak ő adhatja elő a herceget. Ebben a percben valami fütyülést hall Ebecki uram a feje körül, hirtelen lekapja a nyakát, hát abban a percben leválik a süvegéről a kerecsen forgó. Úgy lesodorta azt onnan egy golyó, mintha soha ott se lett volna. Ej, de szép lövés volt, forgós teringette, hüledezett a jó úr. Magam se csinálhattam volna különben, mintha csak én tanítottam volna a mesterét. De a többi urak is ugyancsak kapkodták a fejüket, hullott közéjük a golyó, mint a jégeső. Jó lesz innen tovább húzódni, mert ennek már a felesett tréfa, ez már több, mint vadkörte. Csak ugyan visszahúzódott a tábor még egy jó puskalövésnyire. Ott vonták föl a kapitányok sátrát, akik elkezdtek tanácskozni, mit évők legyenek. Meg kell kezdeni az ostromot, hadd szólaljanak meg az ágyuk, vélte Ebecki uram. Búzát uramnak azonban nem füllött a fogához ez a beszéd. Csupa ijeszgetésre szánta ő az ágyukat, csak nem bolond, hogy a saját várát összelövöldözze. Hát mi jobbat tud Kelmed? Küldjön hozzájuk még egy békekövetet. Hát szaladjon Kelmed! Én, merezgette a szemét Búzát uram, még hogy én alkudozzam a saját váramra? De hiszen én velem szóba se állnak. Próbáltam én azt már egyszer, még most is ég belé az orcám. Utoljára aztán Ebecki uram vállalta el a követséget. Abba a lyukba, amit a süvegén ütött a golyó, beletűzött egy nagy fehér keszkenőt, ami azt jelentette, hogy ő nincs semmi rossz szándékban, tehát meg ne lövöldözzék, és odaballagott a vár elé. Ha-hó! 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 Kiáltott vissza egy vékony gyerekhang, amelyiknek a gazdáját sehol se lehetett látni. De a hang nagyon ösmerősnek tetszett Ebecki uramnak. Béke ajánlatot hoztam. Tartsd meg magadnak! A fejedelem megbocsát nektek. Azt majd csak akkor hiszük el, ha ő mondja. Jöjjön ide ő nagysága a maga személyében. Ti veletek nem állunk többet szóba. Ebecki uram megvakarta a feje búbját. Legalább azt mondjátok meg, miféle népek vagytok. Majd megmondjuk a fejedelemnek, vagy meg se kell mondani, majd megismer az magától is. Mit volt mit tenni? Visszasonfordált Ebecki uram, s megtanácskozta a dolgot kapitánytársával. Szégyen, nem szégyen, ide kell hívni a fejedelmet. Meg kell neki írni, hogy ezt a várat csak ő veheti meg a láthatatlan ellenségtől. Mert a jó urak csak ugyan nem sejtették, még most se kik azok, akik olyan könnyűszerrel megkaparintották Erdély végvárát. A három nap alatt, míg ott táboroztak tehetetlen bosszúsággal, csak egy csomó gyereket láttak a bástyákon ácsorogni. Ugyan hol vette itt magát az a sok gyerek? Tűnődött Ebecki uram. Búzát Gáspár csak a fejét rázogatta, csak a fogát szívogatta, de nem szólt semmit. Az én Isten szigeti gyerekeim azok, gondolta magában, akik oly rettentő sokba kerültek nekem, pedig csak egy tallért adtam értük, az is lyukas volt. Harmadnap reggelre megérkezett a fejedelem nagy üveges batárban. Az erős moldovai paripák habosra szaladták magukat, s alig pihegtek a fáradtságtól. A fejedelem sápat volt, homlokán mély barázdákat szántott a nyugtalanság, szeme körül az álmatlanság karikája kék lett. Ahogy kiugrott a kocsiból, egy-két szót váltott a kapitányokkal, s neki indult a várnak. Búzát uram azonban eléje ugrott. Hová gondol nagyságod? Csak nem megy fegyvertelen kézzel az elé a gonosz nép elé. Bizony még meglövöldözik nagyságodat. Apafi azonban rá se hallgatott a jóskodásra, hanem lépkedett sebesen a vár felé. Láttára nagy mozgolódást támadt a bástyákon. Egy csomó rongyos gyerek futkosott előre-hátra. Puskája azonban volt annak valamennyinek, hiszen találtak a várban eleget. Egy öreges ember, maga is rongyos, igazgatta őket egy kegyetlen hosszú náddal, amelyiknek a végén az Apafi lobogót csavargatta a szél. Vörös sejmén szépen meg lehetett látni az arannyal kivarrott címert, a karddal átfúrt sisakot, mikor az öregember magasra emelte a lobogót és tisztelgett vele. Úristen, de furcsa népség, mosolyodott el nagy bánatában is a fejedelem, s egyszerre meghökkenve kapott a homlokához. Enye, milyen ismerősnek tetszik neki a bársony kucsmás, karcsú gyerkőc, aki nem is olyan rongyos, mint a többi. Kék atlaszdolmány feszül a karcsú testén, zománcos kard csillog az oldalán. Az arcát nem lehetett ugyan jól kivenni a nagy magasságban, de járása, kelése, szép magatartása, minden mozdulása egészen olyan, mint boldog Isten. Igazán az lenne? Hely, te fiú! Kiáltott fel a fejedelem. Nem, de nem te volnál-e, Apafi Mihály herceg? Igenis, én vagyok, nagyságos fejedelem, tisztelgett a kardjával az atlaszruhás gyerek. Ho-ho, fiam uram, Gyere csak le ide hozzám, hadd beszélek a fejeddel. Nem én, apám uram, le nem megyek addig, míg velem nem jönnek a pajtásaim is. Szitári Ádámka meg Szitári Tamás. A szitári gyerekek, álmélkodott a fejedelem. Hát, mit bánom én, jöjjenek le veled a szitári gyerekek is. Nem lehet ám, apám uram. Nem emlékszel rá, hogy mit fogadott a Tamás? Azt, hogy ők addig a színed elé nem kerülnek, míg szabad nem lesz az édesapjuk, Szitári Kristóf. Az ámni, csak ugyan, én már meg is feledkeztem Szitári Kristófról. Üssek ő, hát legyen szabad Szitári Kristóf is. Mindjárt szalajtok egy futárt a kolozsvári várnagyhoz, hogy eressze szabadon Szitári uramat. Nem telt bele három szempillantás, rettentő örömújongások közt sarokra nyílt a nagy vaskapu. Csak hogy nem a rongyosok újjongtak, hanem az ostromló sereg. Búzát uram olyan kevéjen lovagolt be a várba, mintha nehéz harcban a török császártól foglalta volna vissza egymaga. Annál szótlanabbak voltak a rongyosok. Mi lesz most ővelük? Se szigetük, se váruk már. Még Pipitér is hallgatagon csoszogott les fel a gyékény bocskorban az udvaron, addig, míg a fejedelem bezárkózott a címerterembe a fiával, a két szitári gyerekkel, meg a két kapitánnyal. Mi lesz most, teremtő Isten? Mi lesz? Hát az lett, hogy a fejedelem hol sírva, hol nevetve hallgatta végig, mikor Szitári Tamás elmesélte bujdosása hosszú történetét. Még Pipitérnek is elő kellett állni és beszámolni arról, aminek ő volt a mestere, hogy hogy vitte el a kis herceget az Isten szigetére, s hogy zárta ki Buzát uramat a maga várából. Csavargatta is Buzát uram a fejét, mint akinek megakadt a gombóc a torkán, de aztán megnyugodott egy kicsit, mikor látta, hogy milyen jó ízűt nevet a fejedelem. Hanem azért meg nem állhatta, hogy alattomban meg ne fenyegesse az ujjával Pipitért. Megállj, vénróka, kerülsz te még az én kezembe. Pipitér azonban barátságosan hunyorgott vissza. Akkor is én harapom meg kegyelmedet. A fejedelem azonban megint elkomolyodott, mikor megveregette a szitári gyerekek vállát. Majd belenézek édesapátok ügyébe. Hát, ha ártatlan ő abban csak ugyan, hogy kihullott a sólyomnak az aranyszárnya. Már most magam is azt gondolom, hogy csak derék apa lehet az, akinek ilyen derék fiai vannak. Aztán nehéz sóhajjal pillantott Pipitér felé. Meg akinek ilyen hűséges cseléde van. Ó, ha nekem volnának ilyen hűséges embereim! Pipitér térdre esett, s megcsókolta a fejedelem kezét. Bizony mondom neked, nagyságos uram, hogy nem vagyok én hívebb cselédje Szitári uramnak, mint amilyen hív szolgád ő tenéked. Meg is ijedt aztán az öreg, hogy ilyet mert mondani együgyű cseléd létére, s kapta volna már vissza a szót, de a fejedelem barátságos mosolyjal adta ki a parancsot. Hanem most már gyerünk Kolozsvárra mindnyájan, úgy, ahogy vagyunk, mert nagyon nehezen várnak ott már bennünket. Buzát uram nagyon erősködött, hogy ő ott nem hagyja többet a várat, de a fejedelem csúfolódva legyintett feléje. Sose féltsek elmed, benne maradnak a rongyosok. A rongyosok ott is maradtak a régi várnéppel együtt, hanem Pipitér nem maradt el a kis gazdáitól. Bizony nem azért szenvedett velük, hogy most ne is lássa a nagy boldogságukat. Csupa ünnep volt az útjuk hazafelé. A sárvári furcsa esetnek híre futott már akkor egész Erdélyországban, s amerre mentek, mindenfelé tolongott a nép, hogy megláthassa a híres szitári gyerekeket. Teleszórták őket virággal, jutott belőlük még Pipitérnek is, akárhogy bujkált a nagy dicsőség elől. Ejnú, még kiveri a szememet ez a sok szeles népség, pedig meg akarom még én látni az én nagy jó uramat. A jó apafi Mihályt se éjjenezték még meg ennyit életében, mint most. Igaz, hogy ezt se vette magára. Neked szó lesz, fiam. Neked, mondta boldogan a kis hercegnek, aki nem győzte emelgetni süvegecskéjét, s szórni a vidám köszöntést jobbra-balra ragyogó szemével. A két szitári gyerek meg annál hallgatagabb lett, mentül közelebb értek Kolozsvárhoz. ahogy eléjük mosolyogtak a réglátott ismerős tájak, az erdőkoszorús hegyormok, a virágos halmok, a szelíd völgyek, amiknek ölében úgy lapultak a tiszta kunyhók, mint fehér galambsereg, őszte hajtott a szívükben egyik gondolat a másikat. Elandalodásukból Pipitér rezzentette fel őket. Nini, mindjárt beérünk Hídalmásra. Ugyan megvannak-e még friss jó egészségben a piszlicárok? Az egyik piszlicár alatt a murmuc majmot értette az öreg, de bizony a szép kastély kapujában csak a másik fogadta őket, az igazi piszlicár. Ugyan kihúzta magát erre a nevezetes alkalomra? Olyan hosszú prémes dóka volt a nyakában, hogy éppen csak a sarkantyúja látszott ki alulla. A kis Iluci is ott állt az oldalánál, lengepatyolat ruhácskájában, s ne felejts szeme, már messziről köszöntötte Ádámkát. Piszlicár pedig kiállt az út közepére, s ott bukdácsolt a hosszú dókában. Nagyságos, méltóságos, drága látus fejedelem, én vagyom a becsulátus piszlicár. Ne kárulkozzátok el az én szegény házumat, hát kicsi frissítő, hát kicsi hűsítő, ami kárulkozik szegény házamban. Aztán a két szitári gyereknek borult a nyakába. Aranus úrficskák, mennit emlegettelek tiktukat, mennit nem siratultam haladatusan apáduratuk. Még Pipitért is megkörnyékezte nagy jó indulattal, de az öreg olyan szemeket vetett rá, mint a vasvilla. Alig, ha nem kívánt volna is neki szerencsés jó napot a maga módján, ha a fejedelem meg nem szólal. Nem bánom, jó ember, megiszunk nálad egy pohár citromos vizet. Legalább megnézzük a szép kertedet, úgyis sokszor hallottam már hírét. Piszlicár nem tudott hová lenni a boldogságtól, ahogy a fejedelem kíséretével bevonult a kapun. Sürgött, forgott, ugrabugrált jobbra-balra, s egy párszor majd orra bukott a hosszú dókában. Szaladj, kislányom, az édesapád után, fordult a fejedelem nyájasan Ilucihoz. Mondjad meg neki, nem kívánom én, hogy ebben a kegyetlen melegben is a nyakában hordozza azt a hosszú köpenyeget. Bizony még kitöri benne a lábát. Ó, mondta Iluci elpirulva, nem is azért vette azt föl apám uram, csak a bal karját takargatja vele, mióta olyan csúnyán megszaggatta a murmuc. Ki az a gonosz murmuc? Kérdezte a fejedelem. Erre Ádámka sietett a válasszal. Az egy nagy majom, nagyságos uram. Piszlicár bácsi, megvan-e még a murmuc? Kérdezte a gazdát, aki éppen visszaérkezett a kezében egy aranyos tálcával, aranyos tálcán kristálybillikomokkal. Megvágyun, de nem nagyun, az a gonosz majum, felelte piszlicár, s olyan reszketés állt bele a karjába, hogy csörömpöltek bele a kristálybillikomok az aranyos tálcán. Szeretném megnézni ő kegyelmét, mondta a fejedelem. De erre már éppen elejtette piszlicár a tálcát. Nagyságos, méltóságos, drágalátus fejedelem, ne kívánd aztat! Csipi rúgja, harapulja becses szemilledet! Kalickába vagyunk berekesztelve, hamis firegje murmuc! De már akkor meg éppen megnézem, ha ilyen nagyon veszedelmes jószág, mondta a fejedelem, aki életében mindig nagy kedvelője volt az állatoknak, s azzal megindult a folyosó vége felé, ahonnan haragos mormogás hallatszott. A murmuc kalickája volt ott csak ugyan, de a híres állat nem várta be a fejedelmi látogatást a maga palotájában. Hogy olyan sokat emlegették a nevét, kikívánkozott belőle, fölszakította az ajtaját, s egyszerre ott termett a vendégek előtt. De nem nézett az se fejedelmet, se herceget, hanem ahogy Szitári Ádámkát meglátta, egyszeribe elébe ugrott, s jókedvű vigyorgással átnyújtott neki egy piros bőrtárcát. Mi lehet ez? Álmélkodott a gyerek, s fölszakította az erszényt. Hát csak úgy dőlt belőle a sok aranyforint, egyik fényesebb, mint a másik, szanaszét gurulva a folyosó márványán. Áj, háj, eném szép aranyim, hörögte piszlicár, s magáról megfeledkezve mind a két kezével kapkodott az aranyak után. Ett esztendeje, eltolvajult a gonosz majum tülentül, s ide nem ádulán nekemnek. A fejedelem fölemelte egy aranyat, s megnézte elül, hátul. Hát az ő képe volt rajta. Az, amelyikről lefelejtette a bajuszt, a zalatnai pénzverőmester. Hát a te pénzed ez, jó ember. Bizon, hodenim, drága látus fejedelem, 200 darab volt belőle.
Hát aztán hol szerezted őket?
Mit tudják én azt, hát fejedelem, pénz gurul ide-uda, ma kapun, holnap adum.
Az ám jó ember. Csak hogy egy kis hiba van a kréta körül. Ebből az aranypénzből nem vertek többet ennél a 200 darabnál. Azt pedig én elküldtem Hajdárbasának. Szitári Kristóf uram vitte neki. Megmondja-e most már, becsulátus piszlicár, hogy hol vettette ezeket az aranyakat?
A becsületes piszlicár úgy hanyat vágta magát a márványkövön, hogy meg sem mozdult semmi költögetésre. Pedig még a murmuc is megsimogatta az üstökét, s úgy vihogott mellé, mint aki tudja, hogy most valami nagyon érdemes dolgot művelt. De hiszen tudta ő, hogy kit illet az a pénz. Murmuc látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt piszlicár uram. Iluci pedig ráborult az apjára, s zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki.
Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Fektessétek föl egy kocsira, Pipitér majd gondját viseli neki az úton.
Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levelese volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, s úgy lobogott az esti fuvallatban, mintha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott! Isten hozott!
De nini, integetott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki odatámaszkodik a diófa fejfára, s kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, egy kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf az. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel.
Édesapánk, édes jóapánk!
Nagy jó uram, édes gazdám, én lelkem gyermekeim, kedves öreg szolgám! Nem lehetett azt sírás nélkül megállni, ahogy ez a négy ember összeölelgette egymást. Még Búzát uram is a keszkenőjét kereste, de sehol se találta. Jó szerencse, hogy piszlicár uram is magához tért ez alatt, s oda nyújtotta a maga piros sejem zsebbeliét.
Alippai béga jandika, szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem. Én már beléje siránkuztam, csak meg nem állhat újjá eztet a szív örvendeszkedést könny nélkül a becsulatos ember.
Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is megköszönni neki visszaadott szabadságát. A fejedelem sietett felemelni.
Szitári uram, mondta neki, erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem asszony nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereketni.
Kelmet pedig menjen haza maga családjával a Cseperke utcába. Úgy is régen jártak otthon. Reggel azután majd lássuk egymást.
No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, s úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggelre azonban sima volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az Iluci szeme, s úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága, meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársonykaros székekben a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik, középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék. S amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával meg az öreg Pipitérrel, fölállt a fejedelem, s abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot.
Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta,
s a mi tévedésünk miatt. Aki hibázik, ne resteje bevallani. Mi bevalljuk, hogy hibáztunk, s íme országunk tanácsosává teszünk. Szitári szólni akart, de a fejedelem csendet intett. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha a mi várainkat elszedegetni. Íme, neked adományozzuk Sárvár várát. Légy te a kapitánya, s rongyos hadseregedet ruházd föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, ugye, hogy hídalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jól teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, míg nő egy kicsit a kis Iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben. Hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga, urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én azt, nagyságos fejedelem, borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek már én otthon csak, az én nádasomban, az én vadmadaraim közt. Legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem, s ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre az egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdú káposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, mikor a fejedelemnek jó kedve van.
Móra Ferenc, a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromissza Dóra előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat éjfél után 5 perccel megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József Miskolc diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Uram Jézus Krisztus, add meg nekünk a tiszta szívűség kegyelmét. Add meg nekünk azt az ajándékot, hogy tudjunk hitelesek lenni, hogy ne kelljen magunkat megjátszani, mást előadni, mint amik vagyunk. Add meg nekünk ezt az igazi belső szabadságot, a benned való örömet, és ennek a kisugárzását az életünkben. Uram, add, hogy ne a gyümölcsöket nézzük legfőképpen, hanem a veled való kapcsolatot, az ebből fakadó belső szabadságot, békét és örömet. Ez lenne a legfontosabb, és ebből tudjunk minél több embert megajándékozni. Krisztus a mi Urunk által. Az előadás elején szeretném mindenképpen tisztázni magát a hitelességnek a fogalmát is, azért, mert amikor olvassuk az evangéliumot, láthatjuk, hogy Jézus sokszor a farizeusok ellen elég keményen felszólalt. Úgy a bűnösöket is elfogadta, megbocsátott a házasságtörő asszonynak is, menj le többé, ne védkezz. Tehát aki alázatos volt, azt Jézus mindig felemelte, meggyógyította, bármilyen bűnös is volt. Viszont a farizeusok, akik önmagában jó emberek voltak, megtartották a parancsokat, a törvényeket, a farizeus és a vámos történetében, a farizeus azzal dicsekszi, hogy ő még sokkal többet adott ki a tizedekből, mint ami elő volt írva, tehát túl teljesítette a törvényeket, vagy a gazdag ifjú is odament Jézushoz, és igazából Azt mondta, hogy nekem már a 10 parancsolat, azt már mindent megélek, úgy is neveltek, hogy van-e még valami, amit tehetek azért, hogy eljussak a mennyek országába. És vagyis, hogy ezek jó emberek voltak, nem önmagában, akik nem tudom milyen nyilvános bűnösök. Akkor mi volt velük a baj? Mi az, hogy valaki nem hiteles vagy farizeus? Vagy elnézést, ha ezt fogalmazom meg, a börtön tele van hiteles emberekkel, mert ők fel is vállalják azt, hogy ami velük történt, meg el is mondják, mi is a hitelesség. 14. Leó pápa ebben az évben szeptember 28-án egy szentmisében ezt mondta a katekétáknak, akik a Rómába mentek zarándokolni: a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Így a hitoktatás tanúságtétel, melynek feladatát Szent Ágoston így látja, mindent úgy magyaráz el, úgy, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. És megint a hitelesség, a tanúságtétel, és ami persze ez a tanúságtétel önmagamban is reményt ébresz, meg más emberekben is. A reménynek az emberei leszek. Megint folytatja tovább Leó pápa: ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítványai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatok neve a görög katekeim igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangzást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak az ember egy olyan szónak, amit a saját életével mond el. Éppen ezért a szüleink, a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk, és tanítottak meg minket beszélni. Ahogyan mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, egy arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Majd még egy-két idézetet szeretnék Leó pápától, azonban most szeretnék ugye mélyre menni, és megint úgy szembenézni a realitásokkal, hogyan válik valaki farizeussá vagy képmutatóvá, vagy mi az, hogy valaki nem hiteles ember. És persze többféle motiváció lehet, én abból indulok ki, hogy valakiben nem rossz szándék van, nem valami rosszat akar, hanem az élete valahogy szétnyílik, valamerre sodródik, és abban a helyzetben találja magát, hogy ismeri az evangéliumot, tudja, hiszen tanítja is, meg hitoktató, meg erről kell beszélni, tehát főállású példakép vagyok, aki ezeket tudja is. Másrészt viszont azt érzem, hogy az életem, a bensőm elszakad ettől a tanítástól, amit tudok én elméletben, de belül már nem tudok vele azonosulni. És azt érzem, hogy fáradt vagyok, hogy ideges vagyok, hogy csalódott vagyok, hogy az Istenre dühös vagyok, mert miért nem segít, miért ilyen gyerekeket bízott rám, miért ilyen nehéz helyzetben vagyok, miért ebben a faluban, miért ennyien vannak, sok-sok az a miért, amire nem tudok válaszolni, de tele vagyok kudarcokkal, vagy sok kudarc van az életemben, öröm kevés, és ebben a helyzetben nekem mosolyognom kellene, vagy el kellene játszanom azt, hogy én milyen boldog vagyok, és hogy belőlem sugárzik Krisztus szeretete, és közben, hogy tudom, hogy mi lenne az elvárás, belül pedig azt érzem, hogy legszívesebben ütnék, vagy ordítanák, vagy valamit tenni, és ebben a feszültségben, és megint hagy hangsúlyozom kicsit, erről az oldalról szeretném megközelíteni, hogy itt nem rossz indulatú emberekről van szó, hanem akinek az életek széthasad ilyen szempontból, hogy van az igazi tanítás, amit tud is, ismer is, vágyódik is rá, másik oldalon pedig az élet, a különböző hatások, amik rám hatnak, visznek másfelé, és közben nekem el kell játszanom azt, és ezt eljátszani, ezt nem rossz indulattal mondom, hanem hogy úgymond a cégnek, ezt is idézőjelben teszem, hogy a cég neve az menjen, az egyház Krisztus szeretete, ezért a mundér becsületéért elkezdek valamit kifelé mutatni, amit egy darabig tudok mutatni, de utána azért látszódik, hogy mögötte más van, és hogy valaki elhiszi, vagy valaki hát úgy van vele, hogy ez a munkája, tehát főállású, fizetett példakép, és tulajdonképpen ezért erről kell tanúságot tenni, és hogy próbálkozik, de belül már szétszakadt. És persze a mai fiatalok számára úgy érdekes, hogy ők nagyon sokszor mondják, hogy valaki hiteles vagy nem hiteles. Persze megvan a maguk értékrendje, hogy mi szerint mondják ezt, aki igazán szókimondó, aki megmondja a tutit, igazából sokszor az a hiteles, nem is önmagában az élete. Vagy aki például akármilyen bűnkövetel, de én megmondom, én felvállalom. Én vagyok a hiteles, aki pedig próbálja tenni a jót, persze a bukdácsol, de akkor is teszi a jót, próbálja kifejezni, ezeket már sokszor nem hiteles embereknek mondják. És a hitelesség, az gyakorlatilag az bennem dől el. És megint tegnap is már utaltam rá, hogy most nem diákoknak beszélek, hanem hitoktatóknak, ennek a saját hitelességük az, amit fontos, hogy megérjenek, de még tovább megyek, a hitelesség az már egy gyümölcs. Igazából itt az alapvető kérdés, hogy az evangélium számomra az mennyire öröm. És ezt az örömet tudom-e megélni, tartani olyan körülmények között, amikor sokszor a külső körülmények azok eléggé rosszak vagy nehezek. Persze ott is van jó is, rossz is, sok minden változik, tehát nem ilyen egységes, homogén a környezet, de ez vonatkozik még a családra is, amikor már munkán kívül vagyok, a baráti kapcsolataimra, a templomba járásra, ott hogyan élem meg magamat, amikor a forráshoz megyek, az tényleg forrás-e, vagy egy programmal több, ott kell feszíteni, hogy gyerekek lássanak, és utána pecsételni, hogyan élem meg ezeket a részeket, és persze utána jön a fő, amikor elmegyek iskolába, és ott tanítok, és a gyerekeknek beszélek, vagy akár felnőtteknek is, vagy felnőtteket tanítok. És ez az alap, hogy én belül ezt hogyan élem meg. És az igazi kihívás számunkra ez, és most legfőképpen erről szeretnék beszélni, hogy ezt az életemben az első helyre helyezzem, és itt a hitelesség az alapvető kérdés, de még mélyebbre megyek, nem a hitelesség az már gyümölcs, hanem az evangélium mély megélése, az Istennel való kapcsolat mély megélése, az ebből fakadó belső szabadság, békesség és öröm. Igazából ez az én legmélyebb, legerősebb vágyom. Tehát ne abból induljunk ki, hogy a gyerekeknek mire lenne szükség, mert ha úgy veszük, Jézus sem volt hiteles, ahogy akkor látták. Ő is összehasonlították keresztelő Szent Jánossal, ő, aki az igazi aszkéta volt, Jézus meg ilyen Borissa falánkember, aki szóbál mindenféle jöttmentekkel, bűnösökkel, vámosokkal, utcanőkkel, bűnös asszonnyal, mindenkivel, tehát őt sem tekintették hitelesnek, tehát a környezet akar, akármit csinál, úgy is lehúz. Persze van, aki valósan nézi ezt a hitelességet, de sok mindent kapunk mi kívülről, de nem ez a legfontosabb, hogy ők mit mondanak, hanem belülről, amikor magamnak felteszem a kérdést ezzel kapcsolatban, hogy az én benső megelégedettségem, az evangéliumnak a szíve, az Istennel való kapcsolat, az mennyire élő bennem, és ezért én vagyok a felelős. Persze vannak lelki gyakorlatok, lelki vezető segítség, akár ilyen pszichológiai szinten, lelkéleti szinten, sokféle dologból tevődik ez össze, de ezt én kérem, én irányítom, én nekem az igényességem, hogy ebben szeretnék haladni, és szeretnék növekedni, és ezt nem engedem el, nem adom fel, mert egyrészt, ha ezt elengedem, és sokszor az a hivatkozási alap, azért nincs nekem időm imádkozni, mélyebben foglalkozni magammal, mert akkor nem lesz időm elég készülni, tanítani egyéb dolgokat, de utána visszahat, mivel az számomra sokszor nehézséget jelent önmagában is tanítani az munka, akár milyenek a gyerekek, önmagában az fárasztó meg munka. és hogy ebben elfáradok, és nincs időm töltekezni, akkor mindenképpen ez negatívan fog visszaütni, és utána azt érzem, hogy én is fáradt vagyok, és ideges, a gyerekek se veszik át, akkor utána visszautalnak arra, hogy na mi van tanárnő, fogy a türelem, vagy látszik, hogy egyre szomorú meg idegesebb, akkor milyen Krisztus követő maga, nagyon könnyen visszalőnek, amíg nem is mondják ki, persze felnőttek is, ezt megfogalmazzák, és akkor hol van itt az evangélium meg az örömér, hagyd lássam, hogy akkor minek örül. Tehát tudnak kegyetlenek lenni a gyerekek, persze önmagában ez nem baj, de hogy nagyon könnyen úgymond szembesítenek azzal, hogy most akkor hogy is vagyunk, vagy mi is történik velem. És persze ilyenkor még idegesebb leszek, vagy még feszültebb, mert egyrészt érzem, hogy igazuk van, fáradt vagyok, mert értük dolgozom, közben nincs időm töltekezni, mert értük dolgozom, de nem tudok úgy értük dolgozni, mert fáradt vagyok, és valami ördögi kör elindul, ami utána engem is ledarál, és kevés lesz a gyümölcse. És hangsúlyozom, ez logikai elsőbség, hogy Jézus Krisztus legalább az evangéliumot én élvezzem, utána erről beszélek, a többivel meg majd meglátjuk, hogy mi lesz vele, de először én akarok neki örülni, és ebből akarok továbbadni valamit mindazoknak, akik rám vannak bízva, vannak, akik úgy tanterv szerint, meg vannak valakinek felesége, férje, családja, szomszédok, akik nincs benne a tanrendben, de mégis tulajdonképpen ugyanezt a tevékenységet folytatom, a tanúságot tenni a hitemről, és tanúságot tenni az életemről. Amikor megint a hitelesség, nem hitelességről beszélünk, vagy a farizeizmusi lelkiségről, akkor ennek több árnyalata is van. Egyrészt úgy is, hogy szeretnék valamit, de nem érem el. Kínlódok, próbálom magam megjátszani, és sokszor belekeseredek, vagy nagyon sok keserűséget, szomorúságot élek át, és elvesztem az örömömet, főleg hosszú távon. Lehet ennek persze rengeteg árnyalata, de egy másikat is ki szeretnék emelni, ez pedig az, amikor magát a célt veszem lejjebb. Tulajdonképpen azt mondom, hogy az evangélium, amit Jézus mond a pápák, az nagyon szép, nagyon jó, de itt ebben a faluban, hogy nem működik. Kíváncsi lennék ki Jézus, hogy ő mit csinálna itt. Hogyha ilyen lenne a főnek, ilyen lenne a férje, hogyha a felesége, vagy a rokonai, vagy a gyerekek ilyenek lennének, én szerintem ő sem tudna mit csinálni itt, és hogy amit Jézus mond, azt lehetetlen megélni, és innentől kezdve lehozom a célt, és utána úgy tekintek magamra, mint aki tényleg hiteles vagyok, de ilyen emberek között, mint ti vagytok. Ez a maximum. És igazából ez egyrészt úgy magamot felszabadítom, de ez már veszélyes. Amikor az evangéliumot kilúgozom, elveszem az erejét, és azt mondom, hogy Jézus tanított, de igazából ez már kiment a divatból, mondjuk ki. És én, Szabó József pap, vagy valaki hitoktató, azt mondom, hogy Jézusom, lejárt a szabatosságod. Nem mondom, hogy még egy-két dolog úgy igaz, de már a mai korban nem működik, de én hiteles vagyok, de gyakorlatilag hát nem lehet többet adni, és beletörődök, és onnantól kezdve már ilyen felszínesen kezelem az egészet. Igazából itt már feladtam nem csak a tanításnak a mélységét, hanem már a magam életében az igényességet is feladtam, vagyis már nem keresek többet, azt gondolom, hogy az evangéliumban, az Istennel való kapcsolatban, az ima életben, a lelki életben már nincs több. Nagyjából voltam lelki gyakorlaton, ennyi a maximum, ezt már tovább nem lehet fokozni, ennyi van, ezt tudom, ebből valamit továbbadok, nekem sem túl nagy öröm a gyerekeknek se, de hát ilyen az élet alapon, és akkor így haladok tovább. És mondom, van még nagyon sok árnyalata ennek, azonban vannak ilyen kísértések, hogy a célt azt leveszem, és onnantól kezdve nincs is nagy kihívás, már a hitelesség fel sem merül, mert én az vagyok, én mindent megtettem. Sőt, még sokkal többet is, mint a farizeus és a vámos történetében, még sokkal többet is. Eleve, hogy ilyen emberekkel foglalkozok, már önmagában én hős vagyok. És hogy Jézus megveregetheti a vállamat, mert mennyi mindent teszek. Igazából elengedtem valami nagyon mély, bensőt, és onnan a hősként hozom ki magamat. Ez úgy hárításnak nagyon jó, azonban az evangélium meg a hitelesség szempontjából viszont rossz. De itt már a célt vettem le, és meg is magyaráztam, hogy ennyi az egész. Szeretném folytatni az idézetet, ami 14. Leó pápa mondott szeptember 28-án. Így tanítanak a katekéták, hogy az olasz nyelv mondja, in segnano, vagyis jelet, szennyút visznek benne, belső nyomot hagynak. Így amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéit helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diakónusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen jó katekéta, ő így válaszolt. Mindent úgy magyaráz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek, és miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Amikor így a hitelességre nézünk, akkor itt is előjön, hogy jelet hagyok. Tehát mindenképpen egy jel, amit én mondok, az igazság. Azonban a legfőbb jel mindig az életérzés, amit én megélek, ami egy összetett komplex dolog. Benne van az én magánéletem, az én örömöm, az Istenben való bizalom, abból milyen öröm, remény, benső békesség fakad, amit én megélek a mindennapokban. Persze, hogy vagyok szomorú, persze, hogy én is vagyok ideges, van bennem aggodalmaskodás, de alapvetően az életérzésem mit tükröz, mert gyakorlatilag azt adom tovább. És itt is Leó pápa emlékeztet bennünket, emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. És a nem hitelesség ez ebből fakad, hogy olyat szeretnék adni, ami nekem nincs. Elmondom én meg, próbálom, meg igazam is van, amiket mondok ezekről, de az nekem nincs, én azt nem élem meg, attól távol vagyok. És persze, hogy nem 100%-os, hogy még nem böjtölök tökéletesen, addig a böjtről nem beszélek. Tehát nem erről van szó, mert mindenképpen azért emberek vagyunk, azért ott vannak a gyengeségeink, hibáink, hiányosságaink, azonban amin van, ami számomra fontos, amit megélek, azt akarok továbbadni, amikor valaki az életét adja az Úrnak is. Mindig ez bennünk ott él, hogy van az az énem, amit én szeretnék elérni, ez az ideális énem, meg van az aktuális énem, ahol én tartok. Sokszor, amikor valaki az életét adja át, akkor azt akarja átadni, ami az ideális énem. És hogy Jézusom, neked adom az egész életem, ezt meg azt, és életem van, de sok minden, amit felajánlok, azt adom oda Jézusnak, ami még nincsen. Szeretném, vagy tudom, hogy az lenne a jó, és ezért fontos, és a lelkiletnek is alapja, hogy a saját gyengeségeimből kiindulva, az imádságban Jézusnak is azt adjam, amim van. Mindig ez a hitelesség alapja, mindig azt adom, amim van. És amikor erről elmékerünk, azt is látnunk kell, hogy amim van. Megint nem egyfajta ilyen, mint egy amerikai filmekben, hogy szól a zene, én mosolygok, és gyakorlatilag, hogy majd szét csattanok a boldogságtól, és erről beszélek. Tehát nem ilyen fajta idealisztikus dologról van szó, mert amin van, ebben benne vannak a harcaim is, a lelki életben. Amikor el is mondok persze a gyerekek is, hogy hány évesek vagy felnőtteknek, hogy nekem is, hogy milyen kísértések voltak, hogy a munkáján mellettem szitták az Isten, meg csúnyán beszéltek, és ott volt, hogy gyáván csendben legyek, és éreztem is, hogy sokkal egyszerűbb lenne, persze magamban majd elimádkozgatok, és hogy megszólalni, hogy gyerekek, ez az én Istenem, meg a tiétek, és különben csak nem tudtok róla, nagyon kérek, hogy ezt most hagyjátok abba. És ez sok kellemetlenséggel jár, és hogy én is, amikor ezt kimondtam, először féltem, utána rám nézett mindenki, volt, aki úgy be is szólt nekem, volt, aki meg is lepődött, mert sose szóltam még senkinek vissza, és utána volt, aki abba is hagyta, és legközelebb láttam, hogy így akarnak beszélni, már rám néznek, és legyintenek, hogy itt van, és hogy hagyjátok, hogy most ne beszéljetek így. És például ez sem az, hogy én megjelenek való sugárzó arccal, és akkor mindenki virágzik, hanem gyáva voltam, féltem, de kértem az Urat, és remegő hangon kimondtam azt, hogy. Tehát a hitelesség az nem egy idealisztikus képet jelent, hanem mindig egy utat is jelent, amin én végigmegyek, és amit én is megélek, de bennem van a cél. Amikor például arról is van szó, hogy most emberek bűnösek, sokszor azért nem merünk tanúságot tenni sem, mert amikor valakinek azt mondom, hogy amit te most tervezel, az nagyon súlyos bűn. Az lehet például akár egy abortusz, hogy megtudom, hogy valaki itt a környezetemben erre készül, vagy válásra készülnek, vagy nem tudom, milyen súlyos bűnt akarnak elkövetni, és félek szólni, mert egyből azt mondják, hogy te beszélsz, neked is vannak ilyen meg ilyen gyengeségeid. És megint mi a hitelesség? Igaza van, inkább nem szólok semmit. Vagy a hitelesség, hogy amit teszel, a súlyos vagy halálos bűn. Az a léleknek a halálát jelenti. Persze úgy is azt csinál, amit akar, de akkor is ezt ne tedd meg, mert ez súlyos bűn. Hogy te is bűnös vagy, igen, sajnos az vagyok, de dolgozok rajta azon, meg imádkozok sokat azért, hogy ezek a bűnök ne legyenek ott az életemben, tudom, hogy hol van a gyóntatószék, kérem az Urat, hogy bocsássa meg, és mindig talpra állok, és már rengeteget fejlődtem, és a következőkben is fogok. Tehát tényleg vannak gyengeségeim, de én a rosszra nem mondom azt, hogy jó. A bűnre nem azt mondom, hogy nyugodtan lehet, hanem a bűn az bűn, és ilyen súlyos bűnöktől már nagyon távol tartom magamat, és vannak gyarlóságaim sajnos, tudok róla, sőt, sokkal többről tudok, mint amit ti tudtok.
Kedves hallgatóink, Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.